Most korintusiakhoz írott első levélből szeretnék igét olvasni, ami az ige hirdetés alapigéje lesz. Korintusi első levél, 9. fejezet, 24. versétől a 27. verséig tartó szakaszt olvasom fel. Tehát Pál apostol levele, első levele a korintusiakhoz, 9. fejezet, 24. versétől a fejezet végéig. Nem tudjátok-e, hogy akik versenypályán futnak, minnyáján futnak ugyan, de csak egy nyeri el a versenydíjat. Úgy fussatok, hogy elnyerjétek. Aki pedig versenyben vesz részt, mindenben önmegtartóztató. Azok azért, hogy elhervadó koszorút nyerjenek, mi pedig azért, hogy hervadhatatlant. Én tehát úgy futok, mint aki előtt nem bizonytalan a cél, úgy öklözök, mint aki nem a levegőbe vág, hanem megsanyargatom, és engedelmessé teszem a testemet, hogy amíg másoknak prédikálok, magam ne legyek alkalmatlanná a küzdelemre. Amen. Na, kitalálja valaki, hogy miért ezt az igét olvastam most? Így van, az olimpia. Hát nem titkolom, erre gondoltam, hogy ha már van ez a verseny, az olimpia, ugye, amit 4 évente rendeznek meg a világban, a Covid miatt volt egy kis anomália az előző években, de ugye ez a napjaink egyik legjelentősebb sportrendezvénye, ahol a sportágak jeles képviselői felvonulnak, összemérik erejüket, tudásukat, felkészültségüket, harcolnak, küzdenek, versenyeznek, és dicsőség a győztesnek. Mi meg otthon vagyunk a tévé előtt, vagy rádió előtt, vagy újság előtt, vagy akárhol, aztán vagy nézzük, vagy nem nézzük, ki a maga vérmérséklete meg érdekeltségi köre szerint, és aztán örülünk, hogyha valamelyik honfitársunk sikeres a versenyben, történetesen olimpiai bajnok lesz, egy óriási szó, szomorkodunk, hogyha nem sikerül, hogyha legyőzik. Hát ez van a sporttal, a sportnak a figyelésével. Most én nem arról akarok beszélni, azokról a furcsaságokról, amik most itt a párizsi olimpia kapcsán is fel lehet figyelni, ami akár a megnyitón volt, meg amiket lehet látni, meg hallani dolgokat. Ez most nem azt mondom, hogy nem érdekel, de most én nem erre akarok, nem ezekre a dolgokra akarok kitérni. Én azért szeretnék most, és azért az adta a gondolatot, hogy ezt az igét olvassam fel, mert a Biblia is sokat beszél a sportról, vagy hát sokat, de minden esetre beszél, és a keresztény életet nagyon sokszor egy ilyen versenypályához hasonló küzdelemhez hasonlítja, és erről a sport, az olimpia és a biblikus hívő életnek a hasonlóságairól szeretnék ebben az ige hirdetésben néhány gondolatot megosztani veletek. Ennek a mostan felolvasott igének is hogyan foglalhatnánk össze a rövid üzenetét, hogyha úgy visszagondolunk, vagy úgy olvasgatjuk most ezeket az igéket. Valahogy úgy tudnánk talán legrövidebben, legfrappánsabban összefoglalni, hogy a Krisztus tanítványának az élete az küzdelem a cél eléréséért. Tehát a hívő élet, a krisztusi élet, a tanítványi élet, az egy küzdelem, az egy harc annak a célnak az eléréséért, amelyet Isten igéje, Isten szent lelke tűz ki elébünk. És ugyanúgy, mint ahogy az olimpiai játékokban, ott is van küzdelem, ott is van harc, azért, hogy a sportoló elérje azt a célt, amit kitűzött magának. Azt ugye tudjuk, csak egy kis történelem, hogy ugye az olimpiai játékoknak az eredete, az őse, az Görögországban zajlott, történt. A görög olimpiában rendezték 4 évente ezeket a játékokat. Azt olvastam, hogy állítólag 292 ilyen olimpiai játékot tartottak, időszámításunk előtt 776 és 393 között. És ez egy nagyon komoly atlétikai és vallási ünnep volt, hát Zeus főistennek a tiszteletére. Ez volt a legfontosabb, ez az olimpia, amit tartottak, mint ilyen sportrendezvény az akkori világban is, de voltak emellett kisebb jelentőségű, de ugyanolyan ismert és közismert sportjátékok. Ezeket hívták összefoglaló néven Pánhellén játékoknak. És egyik ilyen nevezetes játéka volt az isztmoszi játék. Ezt az olimpia előtti és utáni években rendezték meg, tehát 2 évente. És tudjátok, hogy hol rendezték ezeket az isztmoszi játékokat? Versenyzést? Korintus mellett. Éppen amellett a település mellett, város mellett, amelynek a gyülekezetéhez írja Pál apostol ezt a maga levelét. És mivel Pál apostol szolgálata idején is még tartottak ezek a játékok, ezért nyilván a korintusi gyülekezetnek a tagjai ismerték ezeket az isztmoszi játékokat, ismerték ezeket a sportrendezvényeket, és így nem volt nehéz érzékeltetni nekik a keresztény élet fontos igazságait. Mint ahogy azt gondolom, hogy mi is a mostani ismereteink alapján azért könnyen be tudjuk azonosítani a kapcsolódási pontokat, a hasonlósági pontokat. Na hát mi a krisztusi tanítvány és egy sport, a sportnak vagy egy sportversenynek a hasonlóságai? Én azt gondolom, hogy az egyik, ami nagyon-nagyon fontos és mindenféleképpen kiemelendő egy sportolónak az életében egészen bizonyosan jelen van az önmegtagadás. Ha egy sportoló nem rendelkezik ezzel, hogy az önmegtagadással, és nem gyakorolja az önmegtagadást, akkor az, hogy sikert nem fog elérni, az egészen biztos. És azt mondja Pál apostol, amit olvastuk, hogy megsanyargatom és szolgává teszem a testemet. Tehát amiképpen a sportban elengedhetetlen, azonképpen a hívő életben is elengedhetetlen az önmegtagadás. Megsanyorgatom, és szolgálvá teszem a testemet. Na ez az, ami a mai embernek azért olyan nagyon nem tetszik. Azért mi sokkal jobban szeretjük a kényelmet, szeretjük a biztonságot, szeretjük a biztos megélhetést, a jó érzéseket, a kellemes dolgokat. Az önmegsanyargatás, az önmegtagadás, az semmiféleképpen nem élvezetes dolog, bár lehet olyan aszkéta valaki, aki megtalálja ebben a maga élvezetét, de mégsem az. Tehát alapvetően a mi emberi természetünk számára nem kívánatos dolog az önmegtagadás. És talán eszünkbe juthat egy bibliai példa is az apostolok cselekedeteiből. Olvassunk az egyik helyen egy Félix nevezetű jó emberről, akinek Pál apostol a fogságban bizonyságot tesz. És azt olvassuk, hogy ez a Félix, ez szívesen hallgatja Pál apostolnak a bizonyságtételét, érdekli a Jézusban való hit, tetszik neki, foglalkoztatja. De amikor Pál apostol az önmegtagadásról, az eljövendő ítéletről kezd beszélni, akkor azt mondja ez a jó ember, Félix, hogy na akkor ennyi elég is volt, majd később folytatjuk. Az önmegtagadásnak az üzenete, az nem tetszik már Félixnek. Ugye el lehet gondolkodni, de csak szigorúan zárójelbe vagy idézőjelbe, hogy hát ez a szegény Pál milyen ostoba volt. Hát miért kellett neki önmegtagadásról beszélni? Már ott volt a hal a kezébe, ott volt a hálóba, még egy kicsit beszélt volna Jézus szeretetéről, Istennek a jóságáról, ezekre a dolgokról, és akkor ez a Félix is bizonnyal hívő lett volna. Erre ez a Pál elkezd az önmegtagadásról beszélni. Hát micsoda baklövés, micsoda retorikai hiba, így ilyen dolgokról beszélni. Miért beszél Pál az önmegtagadásról? Azért, mert a hívő életnek a része. És Pál azt akarja nyilván, és a Szentlélek arra akar vezetni bennünket, hogy ha döntünk Jézus mellett, döntünk az Úr Jézus Krisztus mellett, akkor legyünk tudatában annak, hogy ez is a hívő életnek a velejárója. Hogy nem mondhassa senki azt, hogy hát én ezt nem tudtam. Anyám nem ilyen lovat akartam. Hozzátartozik a hívő élethez, tehát az önmegtagadás. Persze mondom, ebben a világban minden teljesen másról szól. Ez az önmegtagadás, ez persze nem azt jelenti, hogy a természetes élet ösztönöket el kell nyomnia az embernek, és elvonulva a világtól egy barlangban kell élnie, és a fák gyökerét kell rágcsálnia, mert találtak ki olyat, és ezek a szerencsétlen aszkéták, hogy ilyen szöges drótokat vettek a ruhájuk alá, hogy minden lépés fájdalmat okozzon. Meg voltak olyanok is, akik korbácsolták magukat, ezzel sanyargatták a testüket, ezzel próbálták az önmegtagadást betölteni. Nyilván nem ilyenről van szó, és nem ilyenre gondol a Szentlélek, amikor bennünket az önmegtagadásra tanít. Az biztos, hogy ezt az önmegtagadást, az, hogy lemondok vágyaimról, kívánságaimról az Úrért, az, hogy megtagadom önmagamat, nem úgy viselkedek egy-egy élethelyzetben, ami természetes lenne, ami kijönne belőlem, hanem úgy, ahogy Isten szent lelke engem arra vezet, ezt nem lehet megspórolni. Az Úr Jézus is beszél erről akkor, amikor azt mondja, hogy aki az ő tanítványa akar lenni, az tagadja meg önmagát, vegye fel a keresztet, és úgy kövesse őt. Egy sportolónak óriási dolgokról kell lemondania a cél miatt. Amiatt a cél miatt, amelyet el kell érnie. És ez a lemondás, ez az önmegtagadás, ez nem csak a sportéletben, hanem a zenei életben is megfigyelhető. Hát vagytok itt jó néhányan zenészek, azért nem kis dolog az, amit egy kívülálló, mint történetesen én látni szoktam a zenészek életében, hogy hány órát és órát és órát és órát kell gyakorolnia ahhoz, hogy a tudása növekedjen, hogy azt a célt, amit a maga művészi pályafutásában maga elé kitűzött, azt elérje. Ez nem megy önmegtagadás nélkül, mert le kell mondani más dolgokról, az alatt az idő alatt, amíg a zenész gyakorol, vagy a sportoló edz, nyilván az alatt az idő alatt nem űzheti egyéb ketteléseit. Nem viselkedhet úgy, ahogy éppen szeretne. Aztán egy sportolónál ott van az étkezés, az étrend. Az sem mindegy, hogy mit ehet, mit eszik, mit iszik, mert hogyha nem olyan dolgot eszik, meg iszik, akkor megint csak esélytelenné válik arra, hogy a célját elérje. Tehát az első ilyen párhuzam, ami egyértelmű a sporttal, a hívő életben, az az önmegtagadásnak a fontossága. A másik, ami szintén egy nagyon komoly párhuzam, és föl lehet rá mindenféleképpen figyelni, az pedig a céltudatosság. Céltudatosság. Az önmegtagadás, ahogy már említettem, az nem egy öncélú dolog. Annak nagyon is meghatározott célja van a sportoló életében, a zenésznek az életében, és nagyon meghatározott célja van a hívő embernek az életében is. Azt mondja Pál apostol, azt olvastuk az imént, nem tudjátok, hogy akik versenypályán futnak, mindnyájan futnak ugyan, de csak egy nyeri el a versenydíjat. Mi a sportoló célja? Mi az ő célkitűzése? Hát nyilván az első helyezés, a díjnak az elnyerése. Ez a cél, és ennek a célnek az elérésének az érdekében rendel alá az életében egy élsportoló, pláne hogyha egy olimpiai sportolóról van szó, gyakorlatilag mindent. Akkor, amikor én még jó ízűen alszok, akkor ő már talán az edzőteremben van, vagy az uszodában van, vagy a futópályán van, és edzi magát. A zenész lehet, hogy már gyakorol, végzi a maga feladatát, a maga dolgát, mert megvan a célja. Tudja, hogy miért teszi. És a hívő életnek is, Pál apostol szavai szerint, célja van. Azt mondja Pál, én tehát úgy futok, mint aki előtt nem bizonytalan a cél. Tehát Pálnak igenis megvolt a maga meghatározott célja, ami miatt aminek alárendelt az ő életében mindent, ami miatt az önmegtagadást, az önsanyargatást is választotta. Azért, hogy azt a célt, amit meglátott Isten szent lelke által a maga életében, azt a célt elérje és elérhesse. Nyilván mindannyiunknak vannak céljaink. Vannak földi célok. Ilyen az egészségnek a megtartása, a vagyon megszerzése, a jó élet, a gyermekeink életének a biztosítása. És egészen biztos, hogy a földi célok érdekében nagyon sok mindent teszünk mi mindannyian. De az a kérdés, hogy vajon Pál apostolnak a céljai, amikor ő célról beszél, akkor ilyen földi célokra gondol? Nyilván nem. Neki mennyei céljai vannak, szellemi céljai vannak, és az a kérdés, hogy vannak-e nekünk a mi hívő életünkben, a mi gondolkozásunkban, mennyire van jelen ezek a mennyei célok, a hívő életnek a szellemi céljai, hogy kedvesek legyünk az Úr előtt például, vagy hogy munkáljuk sokaknak a megtérését, hogy segítsük a rászorulókat, hogy tegyünk a gyülekezetünknek a fejlődéséért. Egyáltalán mi a célunk a gyülekezettel? Mit szeretnénk? Mit teszünk érte? Hozunk-e áldozatot a gyülekezetért? Tehát ne csak földi céljaink legyenek, ha hívők vagyunk, hanem kell, hogy legyenek ilyen mennyei, szellemi, örökké való céljai a mi életünknek. És olyan szép ugye, amit Pál apostol mond, hogy az ő célja az nem egy önös cél. Nem az a célja, hogy nem azért tagadja meg önmagát, meg nem azért vállalja ezeket a nehézségeket a hívő életben, hogy mondjuk elnyerje az üdvösséget. Mert az üdvösség az Isten kegyelmi ajándéka az Úr Jézus Krisztus által, az Úr Jézus Krisztusban. Hanem, hogy is fejezi be az apostol? Mit is mond? Miért teszi mindezt? Mi az ő célja? Hogy, hanem megsanyargatom és engedelmessé teszem a testemet, miért? Hogy amíg másoknak prédikálok, magam ne legyek alkalmatlanná a küzdelemre. Tehát a hitelességért, a hívő életnek a hitelességéért teszi mindezt. Egy óriási veszély a hívő életben a képmutatás. Hogy beszélek célokról, meg beszélek törekvésekről, meg az én hitemről, ugyanakkor az életem nem tükrözi ezt. Hallottam én már olyat, amikor azt mondta valaki, hogy én azért nem megyek a gyülekezetbe, mert az ott van, és annak ismerem az életét. És tudom, hogy mennyire pénzsóvár, meg milyen alattomos, meg milyen gonosz, és így tovább, és így tovább. És amíg ő ott van, én addig oda nem akarok menni, mert nincs hitelesség, mert nincs önmegtagadás, mert nincs krisztusi élet, mert nincsen önfegyelem az ilyen embernek az életében. A harmadik dolog, ami a hasonlóságot tekinti a sport és a hívő életet, hogy van ellenfél. Ugye az jó, hogyha a sportban ellenfél van, és nem ellenség. Nekünk nem ellenfelünk van a hívő életben, hanem ellenségünk. Ugye a sportoló is le akarja győzni az ellenfelét, ez teljesen világos. Az ökölvívó ki akarja ütni, a futó az le akarja, gyorsabb akar lenni, a futballista több gólt akar rugni, és így tovább. Minden sportnak, ugye ez a sport lényege, a sportverseny lényege, hogy le akarom győzni az én ellenfelemet. Jobb akarok lenni nála abban a dologban, amit együtt végzünk. Nekünk is van ellenségünk, aki ellen küzdünk, aki ellen harcolnunk kell. Három ellensége van a hívő embernek, az egyik saját maga, az óemberi természet, a másik az ördög, a harmadik pedig a világ, ami a hívő embernek az ellensége, melyeket le kell győzni. Aztán a negyedik hasonlóság, amit fel lehet fegyezni a sport, a sportélet, a sportverseny és a hívő élet között, az a szabályszerűség. Nagyon alattomos dolog az, amikor egy sportoló úgy akar győzni, úgy akar előnyt szerezni magának, hogy nem szabályosan küzd. Ugye az egyik ilyen módszer az a doping. Most is olvastam a mostani olimpiáról is, hogy az első napon talán egy bir, vagy egy cselgáncsozott, vagy nem tudom, valami sportolat már haza is küldték, mert megbukott a dopingteszten. És nagyon sok ilyen példát lehet olvasni, meg ilyen esetet lehet olvasni, hogy rájönnek, hogy olyan tiltott szereket használ a sportoló, hogy még inkább aktivizálja a maga képességeit, ami tilos. Ugye ez szabálytalan. A sporthoz hozzátartozna a sportszerűség, a szabályos küzdelem. Én nagyon szeretem a focit, a futballt, de amelyik a legsportszerűtlenebb játék, szerintem a futball. Tehát az, amit a futballisták művelni tudnak azért, hogy a csapatuk előnyhöz jusson, az sokszor döbbenetes. Az a színészkedés, az a fetrengés, ahogy picit a véletlen ennyi így hozzáér így az arcához a másik, akkor az eldobja magát, és vége van. Egyszer láttam ilyet, hogy sok évvel ezelőtt Fernando Alonso, Forma 1-es pilóta, óriási belement a falnak, hatalmas balesete volt neki, úgy mászott ki a versenyautóból. És mellé tették a futballistát, akit valami egy picit hozzáért valaki, és akkor ő ott aztán majdnem belehalt. Aztán eszembe jut, ki ne emlékezne arra, aki látta 1986-ban a futball világbajnokságon Argentina-Anglia meccsen, mikor Maradona kézzel ütötte be a labdát a kapuba. Hát egy óriási sportszerűtlenség, és utána még úgy kezdte emlegetni, mint Isten keze. Biztos hallottátok ti is. Ma a VAR idejében kapna egy sárga lapot, aztán folytassuk tovább a futballt. Sportszerűtlen. És azt mondja az apostol, hogy ha pedig versenyez is valaki, nem nyer koszorút, ha nem szabályszerűen versenyez. Mi szoktuk nézni feleségemmel a snookert. Az egy végtelen sportszerű. Ha valaki sportszerű játékot akar nézni, az nézzen snookert. Ott úri emberek vannak, persze látszik, hogy a fogak között elmormol egy káromkodást, amikor kihagyja, de az a legkiélezetett a helyzetben, hogyha a világbajnoki címe múlik rajta, az akkor is bemondja saját magára a hibát, hogyha a játékvezető nem veszi észre. És ez kívántatik meg a hívő életben is. A sportszerűség, a szabályszerűség, és a hívő életnek is vannak ilyen szabályai, amelyek mentén kell nekünk élni az életünket, és ezek a szabályokat a Szentírásban találjuk meg. És végül egy ötödik dolog, az a jutalomnak a kérdése. Ugye mindenki azért küzd, minden sportoló, aki elmegy az olimpiára, az gondolom azért megy az olimpiára, mert szeretné elnyerni azt a jutalmat, szeretne első lenni. Olvastam, hogy annak idején az ókori világban a győztesek eredetileg Zeller levélből font koszorút kaptak, majd a római korban ezt a mandula fenyő örökzöld gagyaiból összeállított diadalém kapta jutalmul. Tehát nyakukba akasztottak egy ilyen koszorút, font koszorút, meg maga a dicsőség, ami azzal járt, hogyha valaki megnyerte az olimpiai játékot. És a Bibliában is olvassunk ilyen jutalmakról. Egy-két igeverset hadd idézzek nektek, mint Pál apostol, nem mondok igehelyet most a gyors egyszerűség kedvéért, elhervadó koszorút nyerjenek, mi pedig azért, hogy hervadhatatlant. De egyet teszek, ami mögöttem van, azt elfelejtve, ami pedig előttem van, annak nekifeszülve futok egyenest a cél felé, Isten mennyei elhívásának a Krisztus Jézusban adott jutalmáért. Ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam, végezetre eltétetett nekem az igazság koronája, amelyet megad nekem az Úr, az igaz bíró ama napon. Boldog ember az, aki a kísértés idején kitart, ez nem Pál apostol, ez Jakab, bocsánat, tévedtem, nem mindegyik. Boldog ember az, aki kísértés idején kitart, mert miután kiállta a próbát, elnyeri az élet koronáját, amelyet az Úr megígért az őt szeretőknek. És amikor megjelenik a főpásztor, elnyeritek a dicsőség hervadhatatlan koszorúját. Légy hű, mint halálig, és neked adom az élet koronáját. Hát ez az, amiért küzdünk, ez az, amiért versenypályán futunk a mi hívő életünkben. Három sport fedezhető fel egyébként a Bibliában. Itt a mostan felolvasott igényben rögtön kettő, az ökölvívás és a futás, és van még egy hely, ahol Pál apostol a birkózásról beszél. Ugye itt azt mondja ebben a felolvasott igényben, hogy amikor az ökölvívó nem éri el a ellenfelét, akkor csak a levegőbe üti, levegőt üti, és ez a cél, hogy mi elérjük a mi célunkat. A Krisztusnak, hogy Krisztus az Úr Jézushoz hasonlóvá legyünk. De sokkal gyakoribb példa a Bibliában a futásnak a képe. Nagyon szép alapigazságokra lehet felfedezni, ha a futást hasonlítjuk a hívő élethez. Filippi levélben írja az apostol, egyet teszek, ami mögöttem van, az elfelejtve, ami pedig előttem van, annak nekifeszülve futok egyenest a cél felé. A már idézett előbb is, ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem. Aztán, de én mindezekkel nem gondolok, sőt még az életem sem drága, csak hogy elvégezhessem futásomat és azt a szolgálatot, amelyet az Úr Jézustól kaptam. Zsidó levélben, ezért tehát mi is, akik a bizonyságtevőknek akkora fellege vesz körül, tegyünk le minden ránk nehezedő terhet, és bennünket megkörnyékező bűnt, és álhatatossággal fussuk meg az előttünk lévő pályát. Itt megint milyen hasonlóságok vannak a futással és a hívő élettel? Akár az akkori, akár a mostani versenyekre gondolunk, ezek a futóversenyek jellemzően valamilyen futópálya van kijelölve a versenyzők számára, ahol a futást ugye le kell nekik bonyolítaniuk. A futópályát pedig körbeveszi ez a küzdőtér, amit körbevesz a nézőtér. Na most, aki csak a nézőtéren ül, az soha nem lesz győztes a futóversenyen. Mert ahhoz, hogy valaki a futóversenyen győztes legyen, annak be kell neveznie a versenyre, és végig kell teljesítenie azt a távot. Egyetlen nézőből sem lesz győztes. Bár ugye kényelmes dolog ülni a tribünön, figyelni a versenyt, esetleg bekiabálni, kritizálni a versenyzőt. De bennünket nem erre hív az Úr hívőket. Nem arra, hogy nézőtéren üljünk, és akkor nézzük, hogy na az, hogy küzd meg, az, hogy csinálja, és aztán esetleg kritizáljuk, vagy fitymáljuk, vagy elismerjük, hanem arra hív bennünket az Úr, hogy legyünk ott mi is azon a versenypályán. Mert nézőből győztes nem lesz. Ezt a pályát, ezt előre kijelölik minden futó számára, amit teljesíteni kell. A hívő életnek a versenypályája azonban személyre szabott. Az a pálya, amit nekem kijelölt az Úr, az nem a tiétek. Az a pálya, amit nektek kijelölt az Úr, amit végig kell teljesítenetek, az nem az enyém. Ez személyre szabott, ez a versenypálya, amelyen nekünk végig kell futnunk, ahol győztesnek kell lennünk. Ugye minden földi futóversenyen nyilván csak egy győztes lehet, aki a leggyorsabb, addig itt bárki, bármelyikünk lehet győztes ebben a mennyei, lelki, szellemi, hívő futóversenyben, aki végig küzdötte azt a pályát, amit számára kijelöltek. Egy nagyon fontos dolog, hogy teherrel nem lehet futóversenyt nyerni. Én még nem láttam olyat. Van edzéskor, szoktak fölvenni ilyen mellényt, 10 kilós, meg nem tudom hány kilós mellényt, hogy akkor azzal is biztos edzi magát a futó. De még nem láttam olyat, hogy egy futóversenyen, amikor futják a 100 méteres férfi síkfutást, akkor egy ilyen 10 kilós mellényt fölvett volna valaki magára. Mert teherrel nem lehet nyerni. Az a futónak minden felesleges tehertől ne kell szabadulnia, hogy ne kelljen futás közben a terhet viselnie. A hívő élet versenypályáján sem lehet felesleges teherrel futni. Ezért mondja az ige az, hogy tegyünk le minden ránk nehezedő terhet és megkörnyékező bűnt. Ilyenek a meg nem bocsátások, a félelmek, a kényelem szeretet, az önsajnálat, a depresszió. Ezek olyan terhek, amelyekkel nem lehet a hívő élet versenypályáján győzedelmeskedni. Egyszer láttam olyat, hogy egy kutyának a nyakába kötöttek egy koloncot. Volt egy ilyen nem tudom micsoda, ilyen nyaklánca neki, és egy vízszintesen egy kis farudacska. Szerencsétlen kutya szeretett volna szaladni, de állandóan belebukott és óra esett, nem tudott. Mert ez a kolonc, ami a nyakába bele volt kötve, nem engedte. Na hát, ezeket a koloncokat le kellene vessük a nyakunkból, ne legyen, ami akadályoz bennünket a hívő élet versenypályáján. És az álhatatosság. Aki szokott futni, tudja, hogy mindig van olyan, hogy holdpont. Álhatatossággal, kitartással, akarattal lehet ezeken a holdpontokon átjutni. Ezek a holdpontok vannak a hívő életben is. Ezek az elfáradások, ezek a megfáradások. És azt mondja az ige, hogy az tud adni erőt, ha feltekintünk Krisztusra. Ha feltekintünk a célra, az ad nekünk mennyei erőt. Én azt kívánom mindannyiunknak, hogy mi is úgy fussuk a mi hívő életünk versenypályáján, hogy ott legyen előttünk a cél, ott legyen előttünk az Úr Jézus Krisztus, ott legyen előttünk mindaz, amit Isten szent lelke elébünk ad, és legyünk győztesek ezen a versenypályán. Amen.